Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: az alkoholfogyasztási szokások szerint alapvetően három különböző típusú alkoholistáról beszélhetünk. Az első a szinten tartó alkoholbeteg, a második a kontrollvesztő alkoholista, és végül a harmadik az általános alkoholbeteg. De lássuk be azt, hogy leszokni az alkoholizmusról, az ivásról bizony nem lehet egyik napról a másikra, és ezen viszont sokat segíthet a pszichoterápia is. De kérdés, hogy egyáltalán számít-e az, hogy a beteg az alkoholizmus melyik fázisában van. Ma délutáni témánk az alkoholfogyasztás típusai. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt ma délutáni vendégünket, Barta Éva klinikai pszichológust, az Erdélyszerte működő bónuszpásztor alapítvány, valamint a Noé Pszichoszenter mentálhigiénés központ munkatársát. Kedves Éva, jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy újból itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Kedves Éva, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták meghallgatni a legutóbbi műsorunkat, beszélgetésünket, javasolnék egy rövid emlékeztetőt. Próbáljuk meg összefoglalni mindazt, ami a múltkori Összhangban elhangzott.
Hát arról beszélgettünk egy héttel ezelőtt, hogy mi a pszichológus feladata, különösen az alkohol betegség témakörében, inkább ezt emelném ki most, a tanácsadás, az egészséggel is betegség állapotával kapcsolatos tanácsadás, életvezetési kérdések, a klinikai pszichológus munkaköréhez tartozik a pszichológiai felméréseknek a készítése. És ugye az alkohol a téma, nagyon gyakran elhangzik az, hogy mi az alkoholizmus, mit kell erről a betegségről tudni. Hát elsősorban azt, hogy betegség is benne van a betegségeket meghatározó szakmai kézikönyvben. Másfelől azt, hogy hozzátartozik az alkohol függőséghez az is, hogy nagyon hosszú távon alakul ki. Éppen ezért nehéz eldönteni azt, hogy mikor válik alkoholfüggővé, alkoholistává, szenvedélybeteggé valaki, aki rendszeresen alkoholt használ. Az is téma volt az elmúlt héten, hogy megengedhető-e a napi alkoholfogyasztás, illetve hogy mennyi a megengedhető napi alkoholfogyasztás, és arról beszéltünk, hogy kísérleti használatról lehet szó, akkor, amikor valaki elkezd próbálkozni az alkohollal, főleg fiatalkorban történik ez. Aztán az alkalmi használat, a következő lépés, különböző események kapcsán használ valaki. Ez válhat rendszeres használattá, például amikor minden hétvégén fogyaszt alkoholt, vagy alkoholtartalmú italokat valaki, illetve a probléma tulajdonképpen ott kezdődik, amikor a szerhasználat mindennapivá, vagy majdnem mindennapivá válik, illetve mindennapi foglalatossággá. Ugyanis azt mondtuk, hogy az alkoholbetegség az egy biopszichoszociális és spirituális betegség, tehát biológiai szinten, testileg érint, pszichikai, mentális szinten a szociális életünket is befolyásolja, a baráti kört, családi kört, munkahelyi helyzetet, illetve a spirituális része is, a spirituális életünknek is árt a rendszeres alkoholfogyasztás.
Éva, mennyi is valójában a túl sok, avagy az alkoholfogyasztás mennyiségére gondolva, mi számít esetünkben normálisnak?
Hát háromféle alkohol kockázatú ivást lehet megkülönböztetni. Az alacsony kockázatú ivás az kevesebb, mint napi 2 ital, és nem fordul elő olyan esetekben, amikor valaki rizikófaktornak van kitéve. Itt valamilyen betegségre gondolhatunk, vagy akár arra is, hogy vezetés közben fogyaszt valaki. A kockázati ivás akkor lép fel, amikor több mint napi 2 italt fogyaszt valaki, illetve a probléma ivó már mindennapi alkoholfogyasztásnál tart.
Ki dönti, vagy ki döntheti el azt, hogy egy beteg ebben az esetben egy alkoholista kórházba vagy mentálhigiénés központba kerül? Ki dönti ezt el, kinek a feladatköre ez, mert ez nem egy olyan betegség, vagyis az alkoholizmus nem egy olyan dolog, hogy meghűltem, és akkor bizonyos gyógyszereket szedek, és helyre jövök, hanem bizonyos esetekben nem elég egy kórházi beutalás, ami tart 1 hétig, 2 hétig, 3-ig, vagy akár 90 napig, és az is elképzelhető, hogy egy ilyen központban sokkal jobban, sokkal odafigyelőbben tudnak egy alkoholistával, egy beteggel foglalkozni. Kinek a feladatköre, aki meghatározza azt, hogy nem, mert te ide jössz, mert azért jössz ide, mert zárt osztályba kell kerülni, azért, mert öngyilkos lehetsz, azért, mert esetleg meglépsz egy mentálhigiénés központból, és tovább fogsz inni az egyik vidéki vendéglőbe. Ez a kérdés nagyon sok mindenkit érdekel, hogy ki hova kerül, és kinek a tanácsára.
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy elsősorban az alkoholbeteg vagy szenvedélybeteg ember kell megtegye az első lépést, hogy valami változás történjen az életében. Most attól függ, ugye, hogy megteszi-e vagy nem ezt a lépést, hogyha az alkohol függőség még nem nincsen az utolsó stádiumban, vagy ha valaki észleli azt, hogy talán problémája van, jelzik a családtagok, a munkahelyen is nyitott arra, hogy ezzel a kérdéssel szembenézzen, akkor érdemes elmennie egy pszichológushoz, vagy akár egy orvoshoz, aki tovább küldheti, és elkezdeni felgöngyölíteni azt, hogy hol tart a állattal való visszaélése kapcsán, illetve hogy milyen kezelésre van szüksége. Mert lehet, hogy elég a tanácsadás, ahol felgöngyölítik azt, hogy mi lehet az a probléma, ami az alkohollal való visszaéléshez vezet, vagy lehet, hogy pszichiátriai segítségre van szüksége, ahol gyógyszeres kezelést is felírhatnak, vagy hogyha már olyan szinten áll, hogy elvonó kurára van szüksége, akkor nyilván, hogy ez a pszichiátriai intézetek, kórházak hatáskörébe tartozik. A Bónuszvásztor Alapítvány, ugye, ahol munkatárs vagyok, valamilyen szinten összefogja ezt az egész kérdéskört, hiszen nagyon sokszor először ott jelentkeznek vagy a szenvedélybeteg, vagy egy hozzátartozó, hogy gond van. Ott egy felmérés történik. Hogyha szükség van orvosi beavatkozásra, akkor tovább küldjük. Ha nincs, akkor ambuláns, egyéni, bejárós, úgymond beteggondozás, tanácsadás történik. Hogyha viszont úgy látjuk a felmérés kapcsán, hogy egy rehabilitációs otthonba kell beköltöznie, tehát hogy sokkal mélyebb károkat okozott már a szerhasználat, mint hogy azt rövid időn belül vagy ambuláns módon megoldhatnánk, akkor viszont a laborvizsgálatok, orvosi gyógyszerfelírás után meghívjuk, vagy lehetőséget nyújtunk arra, hogy egy hosszú távú 6 hónap vagy 9 hónapig tartó terápiás programon vegyen részt.
Mi van akkor, mi történik akkor, ha egy beteg már nem tudja megtenni az imént említett első lépést? Mi történik akkor, ha ennek a betegnek nincs senkije? És mi történik akkor, hogyha pénze sincs, illetve ami pénze van, azt nyilván nem egy ilyen kezelésre fogja elkölteni, mert nem erre tentált.
Tehát nagyon sokszor az van, hogy az alkoholfüggő olyan állapotban van, hogy tagad, és nem mer, vagy nem tud már szembenézni a problémával. Ilyenkor a hozzátartozó jelentkezik. Nagyon nagy szerepe van a hozzátartozóknak a szenvedélybetegségek kezelésében, hiszen ők azok, akik egyrészt részei az egész problémakörnek, másrészt akkor, amikor a szenvedélybeteget a kezelés irányába kellene elmozdítani, ők megtehetik az első pár lépést. Sok olyan eset volt, hogy az alkoholfüggő nem akart eljönni sem egy beszélgetésre, sem egy felvételi interjúra, sem az orvoshoz. Ilyenkor a hozzátartozóval kezdünk el dolgozni a tanácsadásban, ami abban segítheti egyrészt, hogy azt a stresszes állapotot, azt a pszichikai nyomást, amiben van, valamilyen szinten enyhíti, másrészt meg olyan viszonyulási formákat beszélhetünk át, taníthatunk, amelyek segítik a szenvedélybeteg embert, hogy mégiscsak rávegye magát a kezelésre. Hogyha nincs senkie, ugye ez volt a másik kérdés, akkor ez egy nagyon nehéz helyzet. Egyfelől azt gondolom a kórházi kezelésre is mindenképpen jogosultak, illetve az alapítvány akár rövid, akár hosszú távú programjain való részvétel azért biztosított számukra is.
Említette, hogy van, amikor a beteg nem akar elmenni egy ilyen terápiára, vagy nem akar részt venni egy ilyen kezelésen. A szakember hogy látja? Mégis mondjuk, hogy elment, vagy valamilyen módon csak oda került. Mi van az ígéretekkel és a kitalációk? Mert ezt ki is használják, és nagyon könnyen akár egérutat is kaphatnak.
Hogyha a bonuszpásztor alapítvány programjain való részvételről beszélünk, akkor mindeniket megelőzi egy felvételi interjú, a munkatársak, a szakemberekkel végzett felvételi interjú, ami tulajdonképpen azért fontos, és az történik ezen az interjún, hogy próbálunk akár egy minimális motivációt is találni a szenvedélybeteg ember jelenlétében, tehát hogy egyfelől nagyon tisztán és világosan elmondjuk, hogy milyen is az a program, hova jön. Nem kellene ugye zsákba macskát árulni, hogy tudja, hogy mi vár rá, hogyha részt vesz azon. Illetve nagyon fontos, hogy a felelősséget visszahelyezzük a függőnek a vállára tulajdonképpen. A döntés az övé. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy valaki tiltakozik, vagy csak azért van ott, mert a hozzátartozója nagyon szeretne már idézőjelben szabadulni tőle, vagy nem bírja már a helyzetet, akkor nyilván kérdés az, hogy vagy be lehet vonni azt, hogy a hozzátartozó is segítsen ebben, de mindenképpen az a fontos, hogy az ő döntése legyen a segítségkérés. Tehát azért egy elég nagy paletta van most már a 20-valahány éves tevékenység után, vagy javult a helyzet Erdély szerte is, és az nagyon fontos, hogy bemozdítani a függőt. Mert rossz az az állapot, amiben van, vagy beismeri, vagy nem, de ha már egyszer eljött egy interjúra, akkor azt jelenti, hogy valamit mégiscsak akar tenni.
Ami a mai témánkat illeti, milyen toleranciáról beszélhetünk, és mit jelent itt a tolerancia kialakulása?
Hát a tolerancia kialakulása tulajdonképpen egyik a függőség folyamatában a kezdeti fázisnál található, ami azt jelenti, hogy valaki hozzászokik egy bizonyos szerhez, jelen esetben az alkoholhoz, és azt tapasztalja, hogy egyre nagyobb dózisra van szüksége ahhoz, hogy ugyanolyan hatást érjen el, mint kezdetben, illetve ahogy telik az idő, kialakul, csökken a tolerancia, egyre kisebb mennyiségű alkoholtól rúg be hamarabb az egyén.
Melyek a függőség kialakulásának a legnagyobb veszélyei?
Azt gondolom, hogy azért ilyen komplex ez a kérdés, mert nagyon nehezen veszi észre valaki, hogy függővé válik-e vagy sem. Tehát ugye az alkohol finom, jó, lazít, nagyon sok pozitívuma van kezdetben. És ahogy ehhez hozzászokik az ember, meg ugye az is, hogy hozzátartozik a hétköznapi életünkhöz, hozzátartozik a szociális eseményekhez, és nagyon nehezen lehet észrevenni azt, hogy hol van az a határ, amikor valaki már nem tudja tartani a kontrollt az alkohol használata kapcsán. Az én képzetemben mindig egy gyors folyású sebességű folyó jelenik meg, amiben ül valaki a csónakon, és nagyon élvezi az eseményeket, és nagyon nagy az adrenalin szint. Tudja jól, hogy az út végén van egy vízesés, ahol már veszélyes lehet, és azt gondolja, és azt mondja, hogy én majd kiszállok akkor, amikor akarok. Csak nem tudja, hogy hol van az a határvonal, amikor már nem tőle függ az, hogy ki tud-e szállni, vagy sem, amikor elveszítette a kontrollt. Tehát nagyon könnyen tudja ámítani magát egy szenvedélybeteg ember, ugye a tagadás az hozzátartozik a függőséghez, mint ahogy sajnos a hazugság is.
Mennyire hasonlítanak ezek az emberek egymáshoz? Tehát akik függők, akik szenvedélybetegek, vagy itt is azzal találkozunk, hogy mindenki más és más.
Igen, azt hiszem, hogy úgy, ahogy nincsen két egyforma ember, nincsen két egyforma szenvedélybeteg ember sem, még akkor is, hogyha bizonyos mintákat föl lehet fedezni, mert van, akinek olyan a személyisége, hogy könnyebben válik függővé, van, akinek sokkal többet kell időzőjelben dolgozni ahhoz, hogy függővé váljon. Amit én a munkám során tapasztaltam, az, hogy nagyon érzékeny ember van, aki függővé vált, és különösen amiatt, mert nehezebben tudnak megküzdeni akár a stressz helyzetekkel, akár a probléma megoldásokkal.
Éva, létezik olyan is, hogy száraz alkoholizmus. A következő percekben jó lenne erről is beszélni.
Igen. Hogyha valaki felépül, vagy abba hagyja ugye az alkohol használatot, akkor azt szoktuk mondani, hogy absztinens. Aki függő volt, az igazából nem tud szociális ivó maradni, vagy lenni. Szociális ivóvá válni később. Azt jelenti, hogy a függő személy az tudhatja magáról azt, hogy bármikor újra kezdi, akár 1, 2 vagy 10 év abszinens időszak után is, egyik pohár után jönni fog a másik. Ha időben nem is túl közel, de hogy mindenképpen elég rövid idő lefolyása után újból következik a visszaesés. Az, aki abszinens, és nem használ alkohol, de nem változik semmi a magatartásában, a személyiségében. Ezt nevezzük száraz alkoholizmusnak. Ugye sokszor hallottam ezt a hozzátartozóktól, hogy sokkal jobb volt, amikor ivott a férjem, mert akkor legalább lehetett beszélni vele, most meg olyan nagyon makacs, rosszabb lett az életünk. Amikor valaki alkoholfüggővé válik, azon a ponton, ahol ő alkoholfüggővé válik, megáll az érzelmi fejlődése. Ott nem marad más, csak az, hogy egy idő után ugye beszűkül a személyiség is, és arról szól minden, hogy a szer körül forog az élete, a magatartása, a hétköznapok. Hogyha valaki abszinens lesz, és elvesszük azt a szert, de nem kezd el szembenézni azzal, hogy mi is történt az életében eddig, kiket hogyan bántott meg, miről maradt le, mi az a változás, amit neki tennie kellene ahhoz, hogy egészséges élete legyen, hogy jól érezze magát a bőrében, akkor tulajdonképpen az egy nagyon fájdalmas állapot, hogy elvették az alkoholt, nekem nem szabad innom, még ez sem jár nekem, bezzeg másnak lehet, és hogy ugye ez a száraz alkoholizmus a személyiség fejlődésnek az elakadása tulajdonképpen valamilyen szinten.
Szenvedély, szenvedély és szenvedély. Ki van nagyobb veszélyben? A lelki gondokkal küszködők szenvednek jobban, lásd például válás, csalódás, szakítás, gyász, vagy pedig azok, akik egyszerűen csak inni akarnak, mert ezt teszi mondjuk 10, 15, 20, 30 éve.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ott, ahol van valamilyen trauma, ugye szenvedés, gyász, vagy akár a családban is van már szerhasználó, vagy van szenvedélybeteg, azok az emberek könnyebben teszik magukévá azt a mintát, ugye, amit a szülőktől láttak, de hogyha nincs más mód, hogy a traumából felépüljenek, vagy nincsenek stresszkezelési eszközeik, akkor könnyebben válik valaki alkoholfüggővé.
Mi van akkor, ha egy beteg ezt mondja, elmennék egy kezelésre, elmennék egy elvonókórára, de a munkahelyem és a társadalmi besorolásom ezt nem engedi meg. Elmennék védekeznék, leszoknék az ivásról, de nem merem ezt megtenni, mert egy bankba dolgozok, és felelősségteljes munkát végzek, csak hát épp az van, hogy amikor lejárt nekem a munkaidőm, vagy még le sem járt, már arra koncentrálok, hogy mi lesz akkor, hogyha lejárt, és betérhetek az első sarki vendéglőbe. De tudatában van a betegnek, hogy ő erről lemondana, de nem meri megtenni.
Köszönöm ezt a kérdést, azért is örülök neki, mert az, hogyha valaki el tudja végezni a magas szintű felelősségteljes munkáját, de ahogy kijön, rögtön arra gondol, ugye, hogy mikor, hova mehetnék be, ott már valószínű, hogy a függőség ki van alakulva. Tehát, hogy ezek számára ajánlanám például az ambuláns tanácsadást, terápiát, ami nagyon fontos, és azt jelenti, hogy heti egy alkalommal, vagy esetleg kettő, vagy ritkábban, attól függően ő ezt igénybe veheti. A titoktartás az nyilván kötelező, és ez lenne az első lépés. Azon felül a Bonus Pásztor Alapítványnak 4 napos programjai is vannak, tehát gyakorlatilag csütörtöktől vasárnapig. Egy hétvége, ahova el lehet jönni, ismerkedni a témával, megnézni azt, hogy felmérni, bemérni, hogy ki hol tart a függőségével kapcsolatosan, de vannak 12 napos programok is, ahol hozzátartozók és szenvedélybetegek együtt vannak. Tehát, hogy az első lépést mindig nagyon nehéz megtenni, viszont az nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy valaki felépüljön, jól érezze magát a bőrében, mert bármennyire úgy tűnik, hogy jó az alkoholhasználat, ahol a függőség kialakulott, már igazából szenved az ember.
Maradjunk még az előbbi kérdésnél. Az illető, aki kérdezett, nem megy be egy bárba, nem megy be egy vendéglőbe, nem akarja azt, hogy lássák, hogy ő néha milyen állapotba kerül, azt sem akarja, hogy lássák, hogy ő egyáltalán megiszik egy sört, vagy nem akarok én most itt mennyiségeket említeni, de viszont tudja, hogy ahogy belépett a házba, becsukta az ajtót, akkor következik a zugivás. Erről mit tudunk elmondani? Szintén a szakember véleményére vagyunk kíváncsiak.
Összekapcsolódik ugye a szégyenérzet a zugivással. A kishercegben van egy jelenet, amit én nagyon szeretek, amikor a kisherceg azt kérdezi az alkohol függőtől, hogy miért iszol, és a válasz erre az, hogy felejtsem a szégyenemet, és mit szégyelsz? Azt, hogy iszom. Olyan, mint egy mókuskerék, mint egy ördögi kör ez az egész folyamat. Különösen a nők esetében beszélünk a zugivásról, de nem csak az ő esetükben. A nők esetében sokkal inkább megítélt társadalmilag az alkoholhasználat, és ezért ők idézőjelben kényszerednek arra, hogy titokban igyanak, hogy a zugivást alkalmazzák. Minden esetben itt is az első lépés az, hogy valaki beismerje önmaga számára, hogy gond van. Ez az első lépés, hogy abba hagyjam az önmagamnak való hazudást. És onnan már lehet tovább lépni. Most csak így eszembe jut, hogy online tanácsadási lehetőség is van, ugye? Most maradt ez a lehetőség, tehát, hogy igénybe lehet venni, és tényleg nagyon bátorítanék mindenkit, aki úgy hallgat, hogy közben azon gondolkodik, hogy neki is tennie kellene egy lépést. Hála Istennek nagyon sok olyan személy kért segítséget, vagy jött el hosszú távú terápiára, akit a munkaadója küldött, akár úgy is, hogy fizette a részvételi díjat, ha ezt megtehette, de akár úgy is, hogy ultimátumot kapott, hogyha nem rendezi ezt a problémáját, mert hogy nagyon jó szakemberek, ugye nagyon sokszor nagyon jó szakemberek válnak szenvedélybeteggé, tehát hogyha nem rendezi ezt a problémáját, akkor ennyi volt a munkahelyi. És azért ez segített.
Pár mondatban hogy lehet összefoglalni azt, hogy milyen az alkoholista viselkedése?
Az jut eszembe, amit egyik képzőtől hallottam, hogy az alkoholfüggőséggel együtt jár a tagadás, az önámítás és a hazugság, és ez újból kötődik a szégyenhez, hogyha valaki már a függősége jó mélyen benne van a függőségében, akkor sajnos ezek a tulajdonságok nagyon előjönnek, és valahogy ezt kell nem elítélni, hanem úgy közeledni az alkoholfüggőhöz, hogy merjen segítséget kérni, hogy merjen szembenézni. Tehát nem az ítélkezés, hanem inkább a megértés, és lehetőleg az objektív hozzáállással.
Van egy mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Mondjuk egy alkoholista, egy szenvedélybeteg esetében mit lehet elmondani, hogy az a beteg azt mondta, hogy kész, holnaptól nem iszom, ezt betartja. Egy napig, egy hétig, két hétig, egy hónapig, fél évig, következik az egy év, a három. Vajon megkockáztathatja-e az ivást 15 év eltelte után?
Nagyon sok székelyföldi szenvedélybeteg ember jött el a programjainkról, és tőlük hallottam ezt gyakran, hogy otthon ezzel találkoznak, hogy kutyából nem lesz szalonna. Aztán ők mondják azt, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, miután abba hagyták az ivást, és elkezdtek például mások segítésével foglalkozni. Az egyik támogató csoport, ami Sepsiszentgyörgyön van, az úgy jött létre, hogy egy felépült alkoholfüggő személy mondta, hogy ha ő a terápiáját befejezi, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösség, ahova tartozhat, ahol másokat is segíthet, és ami segít neki abban, hogy megmaradjon józanon. Mert tudta azt, hogy ha elkezd egy pohárra inni, akkor azt követi a többi. Tehát nagyon sokszor így szoktak bemutatkozni az alkoholfüggők, hogy főleg akik az anonim alkoholista csoportokhoz tartoznak, hogy nem tudom, János vagyok alkoholista. Miközben már egy évtizede vagy pár éve nem használ alkoholt, de ő tudja azt, hogy ha elkezdi, akkor valószínű a visszaesés következik.
Kérdésünk van az, hogy erről a témáról miért nem a medicinában és miért az összhangban beszélünk. Én inkább azt kérdezném meg öntől, hogy mi a szakember véleménye, a pszichológus véleménye, hogy kórház vagy mentálhigiénés központ, mert ebből a válaszból egyértelműen kiderülhet az, hogy melyik műsor érdemli meg jobban, inkább jobban ezt a témát.
Hát azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha nem kellene kórházba kerülni a szenvedélybetegséggel, tehát előtte elkezdeni már a kezelési lehetőségeket, és noha betegség, azt is mondtam, hogy nagyon komplex betegség, tehát biológiai, mentális, szociális, spirituális kérdés, és ezzel a négy területtel kell foglalkozni akkor, amikor valaki a felépülés útjára lépett. Nem elég. Mindenikre szükség van, nem elég csak egy.
Akkor érthető, hogy miért beszéltünk erről a témáról, gondolom, az összhangban. Kedves Éva, szép lassan a műsoridőnk végéhez közeledünk. Ezt a témát, ezt a beszélgetést még folytatnunk kell, és akkor folytassuk onnan, ahol most abba hagytuk.
Nagyszerű.
Köszönjük, hogy itt volt velünk, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Kedves hallgatók, az eheti összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Barta Éva klinikai pszichológus szuperbizor nevében is. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallás.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.